korszak, a szalinista korszak, és hogy nem hatott az antiklerikális és istenellenes propaganda, mutatja, hogy fölfigyeltek erre a verszre, és egymásnak két ugyanilyen visszhangra. Egyszer, amikor mezőről tértem hazafelé, valamit hoznom kellett, egy cső volt már meg, ha szegény, mire észhez tértem. Fájt a szívem, fájt a lelkem, könyvtelenül sírtam, s bánatomban, szégyenemben ezt a verset írtam. Drága halott kicsi tücsköm, úgy szeretlek téged, fáj, hogy többé nem dalolhatsz mindödökre véget, fáj azért, mert magam dalos testvérednek érzem, bár tudom, hogy tiéd a nagyobbik érdem. Nem idézem tovább, ebből is kiderül, hogy valami forma érzék, kifejezési erő ott munkált bennem kicsi koromban is, akkor is ötödikes, hatodikos lehettem, mikor ez a vers megszületett, és hát voltaképpen ez vezetett ahhoz, hogy az alkotás örömét megízleltem, és hát ezért lett talán belőlem József Attila díjas irodalmár, irodalomtörténész, poéta és mifele még.
Térjünk rá egyszerű vagy hétköznapi dolgokra, ugyanis kiemelte, és nekem is a gyerekkori legkedvesebb emlékeim közé tartoznak a disznóvágások.
Az nagy élményem volt, minden disznóvágás, illetve hát a falunak is középpontjában volt telente a disznóhizalás, disznóvágás. Az egyik emlékem, ami ezzel kapcsolatban az 1950-es évek elejéről eszembe jut, az, hogy volt egy fiatal parasztlegény Markazon, egy belevaló fickó, egy öntudatos, igazi, méltóság teljes, nagy tervekkel, álmokkal bíró, életkezdő fiatal legényről van szó, aki megnősült a nyáron, és az első télen, tehát házassága első terén, már családapaként, már férjként disznót hizlelt és vágott, ami azért volt bökkenő, mert éppen tilos volt disznót vágni.
Tehát feketén vágott, ezt úgy hívták, 50-es évek.
50-es évek, tehát amikor egy soha nem látott jólétről és még szebb jövőről propagandáztak, akkor nem volt szabad disznót vágni, meg kellett szolgáltatni mindent, lesöpörték a patlást is, hogyha valaki tajta kaplak, hogy rejtegeti a sajátját. És ezt a legényt valaki följelentette, és Gyöngyösről jöttek ávósok, ávihások, felelősség de mondták, ezt a disznót én vettem, én hizlaltam, az enyém volt, nem követtem el bűnt. Makacskodott, bevitték Gyöngyösre, egy évig a családja semmit nem tudott róla, egy év múlva tért haza, felesége várta, hűségesen várta, és hűséges maradt hozzá egész életében, de addig verték, amíg a tiszta öntudatát és minden emberi méltóságát elvesztette, a további élete úgy telt, hogy ült a ház előtt, nézett maga elé, nézett a semmibe. Tehát elvesztette a kommunikatív képességét. Annyira tönkredették, addig verték, addig próbálták engedelmességre kényszeríteni. A másik emlékem pedig tényleg a disznótodoknak az emléke, hogy voltaképpen az egész tél abban telt el, hogy kóstolókból éltünk. Volt úgy, hogy 2-3 disznót is vágtunk egy télen, és nagy disznótorokat rendeztünk, és nekem, mint kicsi gyereknek volt a feladat, hogy reptinát, kóstolót vigyek reggel szomszédoknak, rokonoknak, barátoknak. Jutalmat kaptam érte, jó kis pénzecském összegyűlt. Délután pedig hát hurkát, kolbászt, húst vittem ugyanezekre a helyekre, és megint nagyon nagy szeretettel fogadták, és pénzt kaptam, és azt én a búcsukra félre is tettem. Markazon a templom is, meg a kápolna is Máriás búcsút teremtett a faluban, és akkor csecsebecsékre elköltöttem az így összegyűlt pénzt. És voltak éppen az egész télen jöttek a kóstolók, mert viszonzást illett adni. És egész télen tényleg soha nem tapasztalt, vagy nyáron dologidőben nem tapasztalt bőségben éltünk és étkeztünk.
És mikor ért véget a gyerekkor, a gyermekkor, a markazi gyermekkor?
Hát kezdődött azzal, hogy 14 éves koromban, tehát a 8 általános elvégzése után, említettem már, hogy 1955-ben az Egri Dobó Gimnáziumnak lettem tanulója, itt is érettségiztem 4 év múlva 1959-ben. Azért lettem dobó gimnazista, mert Gyöngyös sokkal közelebb volt Markoszhoz. Gyöngyös 13 kilométer, Eggen pedig 33 kilométerre körülbelül. És Gyöngyösre csak bejáró lehettem, és rosszul voltam a buszon, nem bírtam a buszt, és Egerben kollégista lehettem. Tehát az első függetlenedésem a falutól, de hát akkor hazajártam akkor még 100%-ig szinte, vagy majdnem teljes egészében a szüleim feleltek érte, de már az önállósodás útján, az önálló életteremtés útján elindultam, aztán még a szüleimhez vagy a faluhoz való kötődésem erőteljes maradt akkor is, amikor egyetemista lettem, akkor még félig mások felelnek az emberért a szülők, félig már önmagáért felelős az ember, tehát ilyen átmeneti korszak, talán ezért a legszebb korszak az ember életében, ami főiskolán vagy egyetemistaként tölt el, és akkor is rendszeresen hazajártam, még kezdőtanárságom idején is, amikor megnősültem, voltak éppen akkor szakadtam el mindenestül. Akkor sem mindenestül, mert hűséges maradtam az utolsókig szüleimhez és szülőfalumhoz.
Laci Mihály fogalmazta meg ezt talán egy faluról elszárvazott és értelmiségivé vált ember visszatérését a szülőfalujában a Gyalog szerettem volna jönni című versében. Igen. Szerintem, ha ezt olvasta ön, akkor úgy érezte, hogy talán ön is írhatta volna.
Hát írtam is hasonlókat egyébként a verses kötetemben. A Mindenség illata címmel megjelent egy versgyűjteményem, és abban sok falusi élmény megszólal. Igen, ma is gyorsabban dobog a szívem, hogyha Tarjankára, Tarjanka tetőre érek, ahonnan látni a falut, mondom, hogy dombok ölelik körül Markaszt, és mindig gyorsabban ver a szívem, mikor meglátom ezt a gyönyörű fekvésű falut, és fölidézem gyerekkoromat, amikor minden eldőlt, tehát az utam, a vágyam, az álmom, az már irányt szabott az életemnek, tehát a legfontosabb időszaka, nem csak az én életemnek gondolom, hanem mindenki életének, hogy milyen környezetben nevelkedik, milyen hatások érik, és nem csak szüleim hatására is, arra a munkaközpontú, értékteremtő gondolkodásmódra, életformára gondolok, amiről már említést tettem, hanem akkor még a szülői ház mellett volt két fontos nevelője a fölnövekvő nemzedéknek, az egyik az iskola, arról is már szóltam egy keveset, de a harmadik pedig a templom volt és a plébánia. Gyerekkoromban az 50-es években, 1950-es években még három pap volt a faluban. Kis János atya, Tassi Ferenc, aki mellé került, börtönből szabadult, büntetésből került Markaszra 1954-ben, és a káplánok egymás váltó sora. Sőt, volt egy olyan pap, amikor Kis János elköltözött, meghalt, akkor Tassi atya lett a plébános, és egy Szabó Imre nevű gyöngyösi ferences szerzetes került a faluba akkor, amikor feloszlatták a rendet, a ferences rendet, és harmadikként pedig Tassi atya, Szabó Imre mellé mindig jött egy káplán. Is, tehát akiket vándoroltattak, hogy minél nagyobb tapasztalatokat szerezzenek, és Tassi atya különösen nagy élményt és fontos szerepet töltött be az életemben. Ő Jászapátén Mezőkövesden volt hittantanár gimnáziumban, tehát nagyon nagy műveltsége volt, hatalmas könyvtára volt neki is, meg egyáltalán a plébániának, és ő adta először a kezembe például Szerbantal magyar irodalom történetét azzal, hogy ezerint tanították és korszakolták a magyar irodalom történetet, ahol én tanítottam, tehát Jászapátin, Mezőkövesden, és nagyon nagy hatással volt rám Szerbantalnak a roppant szuggesztív és asszociatív látásmódja, szellemessége, kapcsolatteremtő készsége, vagy így adta a kezembe például az Ének a búzamezőkről című Móra regényt, egyszer Tassi atya, hogy ez a legszebb magyar parasztegény, és tényleg a legszebb magyar parasztegény. Ezt máig vallom, és ezzel kapcsolatban van egy nagyon érdekes emlékem. Én 10 évig, 1 évtizedik az egri dobógimnázium egykori alma máterem iskolájában tanítottam, és ott egy órán egy nagyon kedves tanítványom, Dombi Margit, kiváló szavaló volt, és nagy irodalmi érzéke volt, és nagyon szerettem őt, és még az iskola elvégzése után is kapcsolatban maradtunk, meghívott rendhagyó irodalom órák tartására. Ő egyszer nem figyelt az órán. Mit olvasol? Kérdeztem meg tőle, mert láttam, hogy olvas. Lapoz. És Múrának az Ének a búzamezőkről című regényét olvasta, nem bántottam érte. Hogy bánthatná egy tanár, hogyha valaki egy Móra regényt olvas irodalom órán? Hanem én elmeséltem neki, hogy kitől kaptam meg a regényt, milyen szavakat mondott Tassi atya Markazon, és hogy mennyi értéke, milyen értékes regény ez, milyen szép ez a paraszt ábrázolás. Tehát büntetés helyett az egész órát ennek a tépának szenteltem. Tehát Tassi atya és a plébánia, a templom, akkor még büszkeség volt például minisztrálni. tehát templomba járni, és ezt a szülők megkövetelték, és ez osztatlan egységet teremtett a faluban, szellemi egységet, értékbeli egységet, tehát nagyon-nagyon sok élményem fűződik a plébániához, Tasi atyához, a templomhoz. Aztán én is szembenéztem a kételj ördögével, vagy angyalával, nem tudom, hogy kinek a kezében van. Lehet, hogy a kételynek angyala van. Tehát azzal is küzdködtem, de én ehhez a neveltetéshez hűséges maradtam mindmáig.
Az elhangzott beszélgetésben dr. Lisztóczky László irodalomtörténészt hallották, akivel a nemrégiben megjelent Multifjúság tündértaván című legújabb kötetéről beszélgettem.
Ha nem volnál, ha te hozzám nem hajolnál, te sem volnál, ha nem volnék, ha én hozzád nem hajolnék. Én sem volnék, ha nem volnál, ha te hozzám nem hajolnál, te sem volnál, ha nem volnék, ha én hozzád nem hajolnék. Osztódom én, osztódol te, só vagy az én kenyeremben, mosoly vagy a bajuszomon, könny vagyok a két szemedben, köt a vérem, szerető vagy és testvérem, köt a véred, szeretőd vagy. Jós testvéred, köt a vérem, szeretőm vagy, kis testvérem, köt a véred, szeretőd vagy, jós testvéred, szellőm vagy ki, megsimogatsz, viharom ki, szerte szakadsz, szellőd vagyok, kisimogat. Viharod ki, szép szakadlak, ha nem volnék, te sem volnál, én sem volnék, ha nem volnál. Vagyunk ketten, két szép nyárfa, s búvunk egymás árnyékába. Ha nem volnék, te sem volnál, én sem volnék, ha nem volnál. Vagyunk ketten, két szép gyárfa, s búvunk egymás árnyékába.
A Multifjúság tündértaván című kötet Gyöngyösi és Markazi bemutatóján Bozók Ferenc piarista beszélgetett dr. Lisztóczky Lászlóval, a szerzővel. Feri atya nem csak a kolléga és a barát, de a földi szemével is olvasta a könyvet. Most a könyvről és annak bemutatóiról osztja meg gondolatait.
Gyöngyösen születtünk, és Lisztóczky László Markazi, én pedig Domoszlói vagyok, és azokat a történeteket, amelyeket új könyvében leír, már hallottam tőle személyesen is. Például a Békás történetet is hallottam, meg a Tasi atyával kapcsolatos történetét. Tehát ő a Markazi gyermekkor emlékeit idézi fel az új könyvében, amelynek az a címe, hogy Multifjúság tündértaván. A könyvnek a címe idézett, mert a Vajda Jánosnak a 20 év múlva című versében, a Gina versben, ugye a Muzsájának, a Kratoki Georgiánának írott nosztalgia versében írja, hogy Multifjúság tündértaván hattyúi képet fölmerül. Lisztóczky László mindig is szeretett beszélni a Mátráról, és nagyon sokat jelentett neki a Mátra, olyannyira, hogy szerkesztett egy verses antológiát, aminek az a címe, hogy Hegyhimnusz, versek a Mátráról. és összeszedte a Mátráról szóló magyar klasszikus és kevésbé klasszikus, tehát kortárs költőknek a verseit is, és így adózott a Mátrának. És hát, hogy rákérdezte, hogy mi a közös, tehát a Palócvidék, a nyelvjárás, a családnevek, a Mátrának a közelsége, akkor mind Domoszló, mind pedig Markaz egy tó mellett van, illetve mind a kettőnek van saját tava. És hát Markazon még olyan csoda is van, hogy van egy olyan kis víz, ami télen, nyáron, tavasszal mindig 16 fokos. Tehát nem fagy be, nem fordul, és régen most jártak oda az asszonyok, hát a Lisztóczky Lászlónak az ifjús gyermekkorában. És maga a regény, illetve nem regény, bocsánat, maga az emlékkötet, vagy nosztalgia könyv, amit ő írt a szülőfalujáról, úgy épül fel, hogy a gyermekkor világát idézi fel, külön a szüleinek az alakját, a szüleinek az elfoglaltságait, akkor a falunak a képét, hogy hogyan nézett ki az ő házuk, akkor a szokásokat, az étkezés, tehát az, hogy miből, konkrétan miből táplálkoztak, tehát, hogy mik voltak azok az alapanyagok, amikből készültek a jellegzetesen markazias ételek. Külön fejezetet szentel a disznótorok világának például, illetve az iskolának és a falunak, és a falun belül a templomnak. Kedves emléket idéz, ami egy, hát egy ilyen értelmiségi pályára vágyó kiskamasznak egy ilyen szellemi ébredése is volt, hogy meglátta a térképen azt, hogy Magyarországnak most milyen kicsi az alakja, és hogy régen milyen nagy terület volt ez, és akkor kétségbe esve odaszaladt az atyához, a Markazi plébánoshoz, akit Tasi atyának hívtak, és megkérdezte, hogy ez hogy van, ezt magyarázz el, és akkor elmagyarázta a Tasi atya neki Trianont, és azzal a kitétellel engedte útjára, hogy nem szabad feladnunk. Vagy lehet, hogy nem pontosan idézem, de a Trianonnal kapcsolatosan, meg ma a Magyarországgal kapcsolatosan ezzel indította útjára, hogy nem szabad elengednünk, és ezért lett később Lisztóczky Lászlónak már a felnőtt irodalmának annyira fontos a határon túli magyarság. Az emigrációs irodalmat is kutatta, például Svájcba is külön elment, de főleg az ő igazi szívügye az erdélyi líra, amelynek több tematikus antológiát is szentelt, romániai magyar költőknek istenes versei, akkor a természetről szóló erdélyi magyar költők versei, akkor a élethelyzetekről, élethalál, születés, stb. A szerelemről, tehát stb. Tehát tematikus versantológiákat is írt, és az erdélyi irodalmon belül különösen is kötődött mindig is érzelmileg Benedek Elekhez, Elek nagyapónak hívja az irodalmi emlékezet, illetve Dzsida Jenő. Dzsida Jenővel kapcsolatos nagyon sok tanulmányt, kötetet írt, és létrehozott Egerben egy társaságot, aminek a zene volt Dzsida Jenő baráti kör. És a mai napig is ápolják Dzsida Jenőnek az életművét, az emlékét, a kultuszát.
Bármennyire is közel van egymáshoz Markaz és Domoszló, de az az idő, ami az ő gyerekkorát a tiédtől elválasztja, azért két külön világ.
Mégis folyamatos felismerések és aha élmények kísérték az olvasást, ami alatt az ő könyvét olvastam, mert azért mégiscsak valahol most az utóbbi évtizedekben gyorsult nagyot az idő. Tehát a mai Markaznak, meg a mai Domoszlónak a képe, az egymásra, még az idegenekre is ráköszönő emberek, a kendős hátyit viselő nénikék, a Lenin sapkás vagy kalapos bácsikák eltűntek, mint falukép, és azok a hagyományos ételek is, amelyeket valószínűleg még recept alapján sem lehet úgy előállítani, mert ahhoz azok a növények és az a kor kell, amikor, és az aktuális helyzet, amikor azok elkészülhettek. És azok a, hogy mondjam, például a kemencék meg egyebek, ahol ezek kisülhettek. Tehát a kérdésedre reagálva, értjük egymás szavát, tehát amikor Lisztóczky Lászlóval párbeszédet folytatunk, a letűnő, az elsodort falvakról, ugye Szabó Dezsőt idézve, Domoszlóról és Markazról, akkor hasonló, még akkor is, hogyha a generációs szakadék ott van, de hasonló megállapításokra, meg következtetésekre jutunk. Például az egyik az, hogy ma már a falu nem igazán falu, tehát nem egy kulturális egység, ahol van egy vallási élmény, egy kulturális élmény, a népviselet, vagy egy nyelvjárás, vagy például a tótnyelv, ami éppen a napjainkban, ami fülünk hallatára éppen most veszik ki. Ma már egy falu úgy néz ki, hogy mint egy alvóváros. Tehát az emberek gyárakban dolgoznak, vagy elmennek a városba, ingáznak a falu és a város között a munkahelyük miatt, és amikor hazamennek, akkor nem keresik a kollektivitást. Tehát régen a templomból, de akár a kocsma is, de ma már a kocsmárosok is arról panaszkodnak, hogy hozzájuk se járnak a falusiak el, tehát mindenki bevonul a szobájába, és a nehéz munkanap után inkább YouTube-ozik, Facebook-ozik, instázik, stb. Tehát igazából a falu megszűnt ilyen organikus közösség lenni. Úgy kampányszerűen polgármesterek, önkormányzatok csinálnak ilyen falunapokat, de érzi az ember, hogy még a falubeli is turistaként megy oda. Tehát nem olyan, mint akinek ez az életéhez szervesen hozzá kapcsolódik, mint amihez a mindennapok során tudnak kötődni. A könyvnek az az értéke, hogy egyfelől személyes, szubjektív emlékeit idézi fel, milyen volt a gyerekkor, mint említettem, milyen volt a környezet, milyenek voltak a munkák, milyenek voltak az ételek, italok, népviselet, szokások, játékok, mivel játszottak a gyerekek, milyen volt az iskola, milyen volt a templom, az egyházi élet, stb. Ugyanakkor pedig támaszkodik levéltári forrásokra is, meg helytörténeti kutatásokra is, külön meg kell említeni Hacsavec Bélának az emlékét, aki már nem él, de ő volt az, aki Markazról kiváló kétkötetes helytörténeti munkát írt, sőt, egy harmadik kötetet is megírt volna, ha nem ragadja el a halál, de egy nagyon jelentős és Markazon megbecsült és számon tartott helytörténész volt. Az ő helytörténeti munkáit úgy építi bele Lisztóczky László a könyvébe, hogy azt nem száraz tudományos okokból használja, hanem inkább népszerűsítő jelleggel. Tehát egy nagyon olvasmányos, érdekes könyvet olvashatunk, nem egy ilyen szaktudományos munkát. Két dolgot említenék, hogy két helyen is volt könyvbemutató, a Mátrának a szívében, Gyöngyösön, a Bakott Sándor könyvtárban. Óriási siker volt, nagyon meghitt hangulatos volt. Úgy volt szerencsém kötődni hozzá, hogy a Ködöböc Gábor egri irodalomtörténész, az Agria főszerkesztője volt a ismertetője a könyvnek, aki bemutatta a könyvet. Nagy Virág Tibor és Szabó Dénes zenével, énekkel működtek közre. Én pedig az interjút készítettem Lisztóczky Lászlóval, tehát ilyen kérdés-feleltek formájában a könyvnek az érdekesebb, izgalmasabb, szubjektívebb részeit kvázi fölkérdeztem tőle, már amennyire nyilván egy ilyen író-olvasó találkozónak vagy könyvbemutatónak az időkerete ezt lehetővé teszik. Nagyon kedves emlék volt, sok ismerős jött, még nem csak hogy Lisztóczky László ismerősei, hanem az én ismerőseim közül is jöttek, és ilyen családiasra sikerült. Aztán meg kell említeni a Markazi könyvbemutatót is, hiszen hát ha Markazról szól a könyv, akkor Markazi könyvbemutató is volt természetesen, köszönhető az önkormányzatnak, tehát a polgármester úr meghívására, és az is hangulatos, meghitt volt, olyan emberek jöttek el, akik ismerték, szerették, becsülték Lisztóczky Lászlót, sőt, utána még az egyik éppen az önkormányzatnak az utcájában lakó férfi meghívott minket a Boros pincébe, és így lett teljes és meghitt és maradéktalan emlék ez a Markazi könyvbemutató is.
Az elmúlt percekben Bozók Ferenc piaristát hallották, és ezzel már a szombat reggeli beszélgetésünk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint a technikus Kvaszinger Jenő nevében is. A szerkesztőt, Tigovics Ernőt hallották, mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok!
Csodákat próbáltam arannyal, ezüsttel, hívtam a népeket, jöjjenek én hozzám. Hiába, hiába, az arany nem kellett, az ezüst nem kellett, nem jöttek én hozzám. Elmondtam naponta tízhegyi beszédet, gyönyörű szavakat, néző szavakat. Hiába, hiába, egy fül sem fülelte, egy szív sem szívelte a hegyi beszédet. Tüzet is akartam rakni az erdőben, nyulacska ne fázik, őzike ne fázik. Hiába, hiába, gyújtófa kilobban, és a kőz nem akar gyúlni az erdőben. Egyszer csak maguktól gyűlnek az emberek, együgyű szavamtól sírásra fakadnak. Ránéznek halikkel, s a tűz is felszökken, az órán mögött.